Most is szeretném megköszönni neked, Urunk, hogy esőt adsz a növényeknek, a mezőnek. Köszönjük, hogy gondoskodsz a világról ma is, a bűneset után. És hálásak vagyunk, hogy ugyanakkor közben készíted éppen általunk is az új ég és az új föld örök dicsőségét. Hálásak vagyunk, hogy ez számunkra biztos jövendő, igazi reménység. És kérünk arra, hogy itt is ne szmélyen meg, amikor hazamegyünk a munkába vissza, ott is éljük meg azt az engedelmes életet, amiben te gyönyörködhetsz. Kérünk arra, hogy a te megismerésedben most is segíts minket, hagyd lássunk téged, hagyd lássuk az Úr Jézust. És köszönjük neked a csendességben olvasott igéket is, a személyes üzenetedet. Kérünk arra, hogy amit mondasz nekünk, azt higgyük és cselekedjük. Amen. A harmadik rész, Mózes első könyve, a harmadik rész, első versétől olvasjuk. Mózes első könyve, harmadik rész, első vers. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól, csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Az asszony így felelt a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, dehogy haltok meg, hanem jó tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakította a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között, de az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél. Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezeivad közt, hasadon jár, sport egyél egész életedben. Ellenségeskedés támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt, ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmait, fájdalommal szülött gyermekedet, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogácsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, még visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Aztán ezt mondta az Úristen, íme az ember olyan lett, mint mi közülünk egy, tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék és örök életet éljen, kiűzte az Úristen az édenkertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. és miután kiűzte az embert, odaállította az édenkertje elé a kérubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet pályához vezető útat. Ugye a teremtés történet után a bűneset történetét kezdi kijelenteni Isten szent lelke által, és mindezt Mózes leírhatta. És az is tény, hogy Mózes számára lehettek már meglevő írások is esetleg, nem csak szájhagyomány, illetve az úrkijelentés alapján, amiket felhasználhatott. Szóval az, hogy Mózes, amikor leírta ezeket a sorokat az egyiptomi szabadulás népének, az közvetlen kijelentés volt csupán, vagy lehettek különböző írások, ez nem változtat a tényen, hogy kijelentés. És hogy a teremtés történet lezárásaképpen láttuk, hogy a házasság csodálatos szövetségében, közösségében él az emberpár, és a folytatás miatt hadd emeljem újra ki az utolsó verset a második részben, míg mindketten mezítelnek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat, és ez a kijelentés már fölvezeti a folytatást, mert ugye a bűneset következménye, az egyik következménye az lesz, hogy már szégyelik magukat, tehát valami az Isten és az ember közti kapcsolatban, szeretett kapcsolatban, amit itt a szégyennel nevez meg a teremtés történetben, és csak negatíva, hogy nem szégyelték magukat, megvalósul. A bűneset történet leírása is ugyanakkor, most az egész Biblia fényében mondom, mégis evangéliummal indul, mert az derül ki, hogy nem Ádám és Éva az a gonosz hatalom, aki Istennel szembefordul, hanem a kígyó képében jelenlevő gonosz erő, személy. A kígyó pedig ravaszabb volt minden állatnál, és akkor kérem, hogy most mondjatok olyan igéket, ahol erről a kígyóról szó van, utalva a sátánra. Igen. Itt is van, ugye, de 15. versben. Így van. Igen, de nem, hogy most a Biblia más helyéről is.
De ahol kígyók kétszeret a sátánra?
Nem, ahol a sátánra mond utalás.
Ahol másra.
Ahol másra is mond utalás. De kígyóiként is szerepel.
Nem
csak, nem. Én azt mondtam, hogy a kígyó szerepel, sátán. Sátán vagy kígyó. Aki a... Na, már kalauz.
Aki ilyen van értem, az számít, hogy számít, hogy olyan sorokon.
Az a tengerből fejlő fenevad. Az a tengerből fejlő fenevad, de annak adott hatalmat a sárkány. Aki a kalauz szerint olvasta, egy református kalauz szerint, az... Ott emlékeztek, hogy... Aha, igen, tehát itt is a kígyó. Ugye a kígyó, tehát tehát a kígyótnak mondja itt az Úr az ítéletet, de az a mögötte levő sátáni hatalomnak szól, hogy és a te utódaidnak, úgymond, tehát például Jézus kígyók viperák fajzatainak nevezi a farizeusokat Máté 23-ban, tehát mint akik ugye a sátán eszközei. János 8.44, aki konfirmáltatok. János 8.44. Hazugság atya. Emberölő volt. Kezdettől fogva. Ti az ördög atyától valók vagytok ott is. Ti az ördög atyától valók vagytok. Megint a vezetők. Igen. Igen. 2 Korintus 11, ez is egy nagyon fontos ige. Igen. És még lehetne sorolni. Szóval az a fontos, hogy a teremtés történet után bemutatja azt, hogy a kígyó aki ravassza volt minden mezei vadnál, ez kígyó lesz az eszköze annak a gonosz hatalomnak, akit aztán ugye sátánnak, ördögnek nevez a Szentírás sok helyen, személy, és ő rajta keresztül tör be a teremtett világba a bűn. És az ember, ugye, illetve az asszony, de Ádámot is, ez csábítja az Isten elleni cselekvésre. A 2 Korintus 11-et, amit ott felolvasott Gyöngyi, a harmadik versben, ugye azt mondja, hogy hasonló történhet veletek is, korintusiak, tehát az újszövetségi hívő népet is fenyegeti ez a hatalom. Pedig ugye tudjuk, hogy az Úr Jézus már legyőzte a sátánt. Egyszer mindenkorra legyőzte. Nem, aki olvasta a Máté 4-et, akkor láthatják, hogy például az ő megkísértésekor is hogyan győzte le. Legyőzte Jézus, a kereszten egyszer mindenkorra győzelmet aratott. Így beszél Jézus róla, hogy levettetett a János 12-ben. Látom a sátán, mint villámlás leesni, mert Jézus kereszten aratott győzelme, feltámadása, megybe menetele. Ez egy végső csapást mért a gonoszra, csak ahogy tegnap is mondtuk, csak még van egy kevés ideje a jelenések könyvből, és ez derül ki. Tehát az újszövetségi hívő nép, így mi is hatása alá kerülhetünk, próbálok minden szóra figyelni. Nem uralma alá, a hívő ember nem kerülhet a sátán uralma alá, még egyszer, de hatás alá kerülhet, hogyha nem bízom az Úrban, akinek az uralma alatt van az életem, amikor megtértem. Aki pedig ugye nem az Úré még, itt is minden szóra figyelek, még nem az Úré, új szövetségi időben is, a mi időnkben is, az még mindig a Úr nélküli állapotban van, amiben Ádám és Éva került a bűnesetkor, Isten nélküli állapotban. Fölöttük még a sátán uralma érvényesülhet sajnos, amit úgy is nevezik, hogy a bűn uralma. De ami nagyon fontos, hogy a bűneset bemutatja a sátán személyét. Gondolom, ti is kíváncsiak vagytok, hogy mikor lett gonoszszá a sátán, meg miért lett gonoszszá, nem tudom, föltetitek magatokban ezt a kérdést, és ez a legjobb kérdés, amit föl lehet tenni egy nehéz kérdésként, mert olyan ilyen azt mondani, hogy a Biblia alapján nem tudjuk. Tehát a Biblia arról nem beszél, hogy miért és hogyan lett, és mikor lett a sátán gonoszszá. A Biblia azt mutatja be, amikor már az. És ugye a titkok az Úré, kijelent a dolgok pedig a mieink. Esetleg fölírhatjátok az Ézsaiás könyve 14. részét, meg az Ezékiel könyve 28. részét, Ézsaiás 14 és Ezékiel 28, ahol Babilon és Tírus bukásáról, romlásáról profétál a profécia, és ott vannak olyan kifejezések, amelyeket szoktak úgy mondani, hogy ott a sátán bukásának a leírása van. De hagyd mondjam nektek, hogy ezekben a szakaszokban, vagy föl is olvassunk belőle? Ézsaiás 14. Tehát olyan gyönyörű profétai képekkel írja le a pogány hatalomnak a bukását, hogy úgy tűnik, mintha itt a sátán bukásáról írna. Gúnydal a babiloni király bukásáról. A 12. verset olvasom. 14, Izsaiás 14-12. Leestél az égről, fényes hajnalcsillag, lehúltál a földre, népek legyőzője, pedig ezt mondtad magadban, fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére, a messze északon, fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez, de a sírba kell leszállnod a gödör mélyébe, akik csak meglátnak, bámulnak, elgondolkoznak rajtad, ettől az embertől reszketett a föld, ettől remegtek az országok, stb. Stb. Szóval olyan képeket használ meg az Ezékiel 28-ban, aminél tényleg sokan úgy gondolták, hogy ez igazából a sátánra vonatkozik, fényes csillag, stb. Tehát a költői képek, de az Úrszövetségben egyszerűen a prófitai kijelentésben vannak ilyen gyönyörű szép képi kifejezések, a uralkodók, az emberek bukására. Ezt azért akarom aláhúzni, mert ezeket az ige szakaszokat szokták úgy mondani, hogy itt le van írva, hogy hogyan bukott le a sátán, mikor és hogyan, de ez nem erről szólt, haladjunk ebben. Jó? Tehát a Biblia nem ír arról, hogy hogyan, mikor, miért, hanem azt mutatja be, hogy már megtörtént. És érdekes módon Isten lelke, az Úr, az evangéliumban, illetve a bibliai jelentésben ezt tartotta fontosnak leírni, hogy tudjuk meg, hogy van már, az is látszik, hogy hogyan munkálkodik, és az is látszik, hogy mit ért el az embernél a teremtéskor. De nekünk nagyon fontos, hogy megint, hagyd mondjam ki újra, a Mózes idejében szabadult Izrael népe tapasztalja, illetve hallja, hogy milyen a sátán. És emlékeztek, hogy őket is nagyon sokszor kísértette a kísértő. Hát buktak is nagyokat, írjátok fel a Korintusi első levél 10. részét, ahol Pál apostol a korintusi gyülekezetet figyelmezteti a pusztai vándorlás népe sokféle bukásával. De ott mondja ki a 13. versben, hogy a kísértés együtt a kimenekedét is megadja az ő népének az Úr. Nem egyéb, hanem csupán emberi kísértés esett rajtatok. Tehát a pusztai vándorlás hívő népe is átélte a kísértő sokféle támadását, de tapasztalták az Úr szabadítását. És ők is megtudhatják ezt a kijelentést. Tehát, hogy a kísértő az ott van a teremtés történet után azonnal. Egy biztos, hogy a Szentírás más helyről meg tudjuk, hogy ő angyali személy, de ez azt jelenti, hogy teremtmény, angyali személy, és a láthatatlan világhoz tartozó lelki valóság, személyiség, ezért kellett a kígyó alakjában jönnie, és jöhetett. A sátán, a gonosz hatalom intelligenciáját jelzi, hogy az is jelzi, hogy olyan állatot vesz igénybe, aki ravaszabb minden mezei állatnál, mert Isten szerzett. Jézus is mondta, emlékeztek a tanítványoknak, hogy legyetek ravaszabb, mint a kígyók. Amikor ki? Nem. Az a magyar népmesében van a rúgó. Igen, Heródes mondta Jézus, hogy mondjátok annak a rókának, hogy. Tehát beszélt Jézus rókáról is, de a kígyó, legyenek ravaszak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Igen, a rókának ballagjuk van, az igi madaraknak készül, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtani. Nos, figyeljetek, tehát ezeket azért gondoltam elmondani jó hosszan, Nem tudom. De jó a gondolat. Szóval, hogy a bűneset története negatív számukra negatív igazságot mutat, de amivel kezdődik, az mindenképpen hihetetlen nagy evangélium. Hogy nem arról olvasunk, hogy Ádám és Éva, vagy Éva volt ugye nem a hunyó, hanem ő kezdte, hogy Évától indult volna ki az egész. Tehát nem az emberből magából fakadt a bűn és a kísértés, hanem jött egy idegen hatalom, Isten és az ember ellensége. És ez nagyon nagy evangélium, hogy nem Ádám és Éva a kísértő a történetben, hanem a kígyó szemében megszólaló gonosz hatalom. És olyan jó az is, hogy ugye rögtön ott a 15. versben jelzi Isten, hogy és épp a kígyónak, hogy meg fogja oldani ezt a problémát is. A másik, hogy az is látszik a történetben, hogy Isten megadta azt az óriási kiváltságot Évának és Ádámnak, hogy a kísértővel szemben megállhattak volna. Tehát mikor mondta Isten, hogy arról a fáról ne egyél, akkor az is látszik, hogy Isten az ő legkevesebb teremtményét az ellenség által is hagyta, bocsánat, így fogalmazom, kipróbáltatni, megkísértetni, mert megállhattak volna. Az Úr Jézusnak a megkísértése története a Máté evangélium a 4. részében, hogy mondjam így most, hogy elsősorban az izrael népe pusztai vándorlása kísértéseivel is kapcsolatban van, mert amikor Jézus válaszol, hogy nem csak kenyérrel él az ember, meg ne kísérsd a tudat a te Istenedet, ezek az Izrael népéhez kapcsolódó kijelentések ott a Mózes 5. könyvében. És a 40 napos kísértés, hogy Izrael népe 40 év volt a pusztában. De természetesen a Ádám és Éva megkísértése történetéhez is kapcsolódik Jézus megkísértése. És hadd idézzem nektek, mikor kimondta Isten, hogy te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, megkeresztelése, a következő történet, a lélektől vezéreltetve, kényszerítetve szinte, megy Jézus a pusztába, hogy megkísértessék. Jézus a pusztában kísértetett, Ádám Éva az édenkertjében. Tehát Jézusnak még a hely is puszta mutatta, hogy már a bűneset utáni állapotok között, de a megváltó megkísértése ott van. A kígyót, na, bocsánat.
Nekem nem egy kérdésem, hogy mit jelent az, hogy jó és a rossz tudásának fája, mert akkor még nem voltak háborúk, meg mindenek,
igen.
Nem is voltak bűnösek. Igen.
A jó is, azt mondja, a jó és a gonosz tudás, amivel Isten rendelkezik. Tehát nem is. Tehát ez a jó és gonosz, ez arra gondolj, hogy ugye a Mózes idejében élt Egyiptomból szabadult nép számára mit jelent ez, hogy jó és gonosz tudása? Az, hogy az erkölcsi kérdésekben például erkölcsi kérdésben kidönt, de ami most inkább a bűneset történetében fontosabb, hogy itt Isten ugye azt mondta, hogy olyan lett, mint közülünk egy, jót és gonosz tudván, függetleníti magát valamitől, mert Isten, tehát az embernek az volt a feladat, hogy az Úrtól tudja meg, hogy most jó, gonosz. De függetlenítette magát az ember, és akkor ő dönti el. Tehát ez
nem azt jelenti, hogy valóban tudja, hanem ő azt hiszi magát.
Igen. Én így mondom, hogy az egész Biblia fényében, hogy a sátán azt felejtette mondani nekik, hogy ha viszont tudtok jót és gonoszt, mivel ti nem Isten vagytok, hanem ember, azt mondja, olyanok lesznek, mint az Isten, de ez igaz volt, mert ők tudták jót és a gonoszt. De emberként lesztek ebben a kérdésben olyanok, mint az Isten, de mivel nem vagytok Isten, mint például Jézus Isten volt, ezért hatalmam alá kerültök.
De ezt nem tudtok választani, szerintem.
Nem is azt, hogy nem tudtok, hanem nem. De hogy választhatnak, csak onnantól fogva mindig rosszul választanak. Mert a sátán hatalma alá kerülnek. Tehát a jót és a gonoszt úgy tudják, nem, ez azért fontos, mert ők azt felejtették el, vagy nem is felejtették, ők nem tudhatták, hogy az ember, mint teremtmény, valakit követni kell. Vagy az Urat követik, vagy a kísértőnek engedve a kísértő hatalmába kerülnek.
Szerintem egy kis a jó és rossz tudásának a fája, ez inkább egy Isten függetlenül
hát az. Persze, ez a függetlenül, persze.
Függetlenül megmondom, hogy mit az egy helyes,
igen. Igen.
És én azt mondom, hogy Isten függetlenül jó irányával.
Igen.
Azt teszem, amit jónak látok, ugye, úgy mond.
Igen.
És de másfél, igen. Aki nem azt teszem, hogy kérlek, rossz.
Nézzétek, igen, de független Istentől, csak azt, most a folytatásban azért tettem hozzá, de ugye az a becsapása a sátánnak, hogy viszont én tőlem abszolút függővé lesztek. Itt ez a baj. Igen. Tehát ha az lenne, hogy Istentől függetlenül, hát az még nem is lenne a rossz, nem? Tehát nem szó bele még az Isten se az életembe, és akkor én vagyok a magam ura. De ez nem igaz, mert a sátán hatalmánál kerültek. Lásd, Jézusnak is ezt mondja, imádj engem, és akkor megmondod a minden. Tehát ez egy fontos, tehát a jó is gondolsz, hogy ez a függetlenítés is. Tehát úgy lát, az ember azt hiszi, hogy ő szabad lesz mindenre, és közben rabbá válik, a sátán rabjává lesz. És azt is majd a negyedik résznél látjuk, ugye, hogy nézzétek meg, hogy Kain mit érez jónak. Megöli a testvérét. Lámek mit érez jónak? Két feleség, megöli a fiatalt, aki megütötte. Tehát jó és rossz tudása, szerintem ez még jó, ez nem rossz, ha most veszük a erkölcsi érzéket is. Tehát azt mondta a sátor, hogy olyanok lesznek, mint az Isten, és ebben igazat mondott. Mert Isten kimondja, hogy olyan lett az ember, mint közülünk egy. Tehát abban igazat mondott a sátán ezzel azt mondta ki, hogy ne az Úrtól függve jó és gonosz tudása, azaz én nem kell, hogy a fáról vegyek, mert itt van az Úr, és majd ő segít bármilyen kérdésben ellavíroznom az életben. Nem, hanem veszek a fáról, mert kívánatos. De a sátán tudja az egész.
Nekem csak egy kérdés, hogy ami lemettek erről a fáról, addig megvolt az Úr az
a igen. Ez egy jó kérdés. Ez jó. Hát igen. Igen. Ezen megy is a vita, hogy most honnantól kezdődik az, amikor Éva meg Ádám már az Úr, nincsenek az Úrra. Mert leírja, már ott is vagyunk a folytatásnál, hogy ezt kérdezte az asszonytól. Ugye a kígyó száját használó gonosz hatalom a sátán. Csak ugyan azt mondta is, hogy kert egyetlen fájról is egyetek. Ugye itt van egy kérdés, aztán meghazudtolja az Úr szavát. Igaz? Tehát egy kérdés mond, aztán de hogy haltok meg? És amikor vesztek, olyanok lesznek, mint az Isten. Tehát az ördög hihetetlen intelligenciával támadja az asszonyt. Tegnap beszélgettünk itt este fele, hogy ugye azt mondja, hogy adott a vele levő férjének is. És ugye az a nagy baj, hogy ha vele volt a férje már akkor is, amikor beszélgett a sátán az asszonnyal, akkor szóval hogy van ez? Tehát gondoljátok el, milyen ez a házasság, hogy a nem az Ádám. Tehát ha ott van Ádám fizikailag, akkor hogy hagyja, hogy egy ilyen fontos kérdésben a felesége nélküle bármit is döntést hozzon, stb. Ha meg nem volt ott, akkor még azt látjuk, hogy a sátán nagyon ravasz, mert akkor támadja Évát, amikor nincs ott a férje. Éva meg miért nem? Tehát Éva meg akkor miért beszélget és hoz döntést egy ilyen komoly kérdésben a férje nélkül. Nézzétek a első Timóteusi levél második rész, utolsó pár versét, egy nagyon fontos részletre helyezi a hangsúlyt az ige, és például éppen az asszonyok tanításával kapcsolatos igei tanításnál hozza elő az Úr lelke ezt az igét. Azt mondja, a tanítás, egy Timóteus 2:12, a tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben, mert Ádám teremtetett először Éva csak azután, és nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe. Tehát nem Ádámot vezette tévútra, nem Ádámot csapta be, csalta meg a kísértő, hanem az asszonyt. És amit Gyöngyi felolvasott a 2. Korintus 11. részből, hogy féltel titeket, hogy ahogy a kígyó Évát becsapta és félrevezette, hogy titeket is korintusia. Szóval ezek miatt, az igék miatt, hagyd mondjam így, hogy ha Ádám ott is volt fizikailag, akkor, mert ugye nem tudjuk, hogy most pontosan hogy volt, de hogy az biztos, hogy amikor már adja neki, vele volt. Ha ott volt fizikailag, akkor Ádám hagyta mindezt, és ez azért szörnyű, hogy férként hagyta mindezt, hogy az megtörténjen, aztán ő is vesz. Ha meg nem volt ott meg akkor az asszony bűne a házasságra nézve mindenképp benne van a képben, hogy ő hozott egy döntést és beszél a kísértővel, és a kísértő becsaphatja. És ez a fontos most már, hogy a későbbi kijelentésekből kiderül, hogy Évát becsapta a kísértő, tehát rászette, megcsalta. És rögtön hagyugorjak az asszonynak mondott ítéletére az Úrnak, mikor azt mondja, hogy vágyakozol férjed után, vagy etekedel férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Ez a 16. vers. Ez az etekedés, vágyakozás, ez ugyanaz, mint amit a Kainnál olvasunk, hogy a bűnnek rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. A 4. részben majd délután előjön. hogy Kaint Isten figyelmezteti, hogy a bűnnek rád van vágyakozása, epekedése, de te uralkodjál rajta. Tehát ez a, de ő uralkodni fog rajtad, ez itt nem negatív, hogy majd a férjed uralkodik rajtad, hanem hogy a férjed az, akin keresztül valamilyen fajta védelmet tapasztalhatsz. Vágyakozol a férjed után, tehát ebben benne van, hogy az asszony szeretne, tehát epekedik a Kain után, a bűn vágyakozott epekedett, hatalmába akarta keríteni a bűn Kain. Itt meg az asszony, hogy te, neked ez lesz a vágyad, hogy te legyél a férj, tehát a férfi fölött az Úr, de és ugye ez látszik a bűnbeesésnél, hogy ő mindenképp a férje nélkül hozott egy döntést. Tehát, hogy te a férjed fölött akarsz lenni, és ez látszik ma is a világban, hogy most bocsánat, így mondom, de hát ez van, ez a kísértés, ez egy nagy kísértés, a házasságban is. A házasságban a feleséget az kísérti inkább, hogy ő legyen az irányító. A férfiúk, vagy a férfiak meg, hogy hát, hagyom. És itt meg azt mondja az ige, hogy van egy epekedés, de ő uralkodik rajtad. Igen. Amikor a Kolinc és más igei magyarázatát olvastam, nekem nagyon meggyőző volt, hogy a következő közvetlen negyedik részben szereplő kifejezés ugyanaz, mind a kettő, és látszik, hogy mire vonatkozik a Kainnál. Ugye az szokott lenni, hogy ő epekedik a férje után, ő pedig uralkodik rajta, és az uralkodás negatíve szokta korábban mások értelmezni, hogy negatív, de a Kolinc is ezt húzta alá, tehát az uralkodni kifejezés itt, nézzük meg, hogy érted? Tehát közvetlen... Igen, csak ellenézve nekem az meggyőzőbb volt, hogy az ura, tehát az uralkodni szóban itt nincs benne. Tehát ahhoz az kell, hogy az uralkodni akkor negatív kicsengésű. Tehát még a vágyakozó vágyakozik a feleség, de a férfi majd uralkodik. Ez negatív. De nem azt, hanem hogy ez az érv, amit most ismertettem veletek, hogy nézzük meg, hogy ezekben a történetekben, ha szerepelnek a szavak, tehát a Kolinc is erre teszi hangsúlyt, hogy nézzük meg, hogy a közvetlen, akár a teremtés leírásban, vagy a többi fejezetben, a mózesi fejezetekben, hogyan szerepelnek ezek a szavak. És ő erre hívja fel a figyelmet, hogy itt még nincs semmi, az uralkodniban nincs semmi negatív. Későbbi történetekben vannak negatív. De várjál, nem az, hanem hogy ő azt mondja, hogy ha csak ezeket a fejezeteket vesszük, és vannak hasonló jelentésű szavak, akkor vegyük azokat alapul először a jelentésben. Későbbi igék alapján áll az, hogy az asszony eset, tehát ez igaz, számomra igaz az, hogy az asszony epekedik, vannak ilyen igék, férfi meg uralkodik meg negatíve. De ez itt inkább a véd, tehát a figyeljetek, mert a tehát Isten védelmet az asszonynak, amikor megítéli, hogy folytatás ott jön, hogy védelem is van benne, illetve nem a folytatásban, ott van a 13. versben, 15-ben.
Mert ez nem büntetés?
Mi?
Hát az egész.
Hát az nem büntetés, hogy az asszony magba a kígyó fejére tapos.
Nem az, a többi.
De nem, pont az, hogy nem az egész a büntetés, pont az, hogy amit Isten ott kimond, az nem mind ítélet. Igen.
De bocsánat, én nem vitatkozom.
Mondjad. Lehet vitatkozni. Bocsánat, a vita az jó, mert együtt megértjük az igét.
Az elején viszont pont egy kicsit inkább ezt támasztja rá nekem is, hogy ő fájdalommal szült gyermeket mégis vágyakozott férjét után. Tehát nekem itt, nem? Amit te mondasz, az nekem egy kicsit messzire visz is.
Nem.
Mégis vágyakozott annak ellenére, hogy
Magyarázat, vagy akkor vegyük a délután igét. Mondjátok el akkor, hogy értelmezitek azt, amikor Isten azt mondja Kainnak, mert ugyanaz minden. Kainnak azt mondja Isten, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása. Tehát ugyanez.
De amúgy most a
megvárnod. De nem a helyzet, hanem a... Te az, hogy a vágyakozó a fiad után, az azt jelenti, hogy te azt, ez azt mondja, hogy vágyakozó a fiad után, az a menő, hogy az asszony vágyakozik a férje után. Tehát, hogy a... Ebben mi van benne? Akkor most mit értetek alatt, hogy vágyakozik a férje után?
Hát...
Mit jelent ez? Gyakorlatilag mit akar elérni egy asszony, amikor vágyakozik a férje után akkor?
Ez
mondtam, hogy
ez mindenfajta vágyakozás.
Jó, de mit? Igen.
Én szerintem itt ez az igazság, mert kicsit a bűnbetett életnek az ambivalenciáját aha. is irányítja meg, hogy egy ilyen ambivalens helyzetben kerülünk, hogy ellentmondásra sem válik a dolgok az életünkben.
Igen, de akkor azt kérdezem, de akkor az jó, hogy akkor, hogy értsétek, hogy mikor azt mondják, hogy vágyakozik, akkor én is ismertem ezt a magyarázatot, és erre gondoltam, csak nekem ez volt meggyőző, hogy akkor mondjátok el, mit ért Isten az, amikor azt mondja Kainnak, hogy a bűn vágyakozik rád, Kain. Ez mit jelent? Nem. Különböző, de figyelj, de ma az, hogy a bűn vágyódik rád, az mit jelent? Uralni akarja. Tehát a bűn át akarja venni rajtad a hatalmat. És figyeljetek
a... Szerintem itt a férfinő kapcsolatát...
Hát persze, hogy az van benne. Hát pont az van benne, persze.
Hogy a bűnnek szolgáljon rá.
Tessék?
A bűnnek szolgáljon
rá. Na?
Hát úgy, hogy felhatóságban.
Aha. Tehát amit ti mondtok, én mondom, én is ismerem, tehát amit ti mondtok, és van, akik így gondolják, abba az kell, hogy a nő úgymond vágyakozik a férje után, de mindenképpen benne van, hogy az uralkodást akkor negatívan értelmezzük. Ő pedig uralkodik rajta, és ez negatív. Mely ítéletnek értelmezitek? Vagy értelmezzük én is?
Hogy most esetleg, amikor a férfi az visszajön a helyzetbe,
Igen, ez így van. Na? Igen.
Ahogy kapálják valami az életekhez, és nem csak az életekhez
járt,
hogy valahogy szerintem Isten azt is tudta, hogy utána állt az emberre, és valami egyre védelmet is akar, valami rendszert is akar teremteni a kérdésben között, mert látta, hogy a jelenlegi rendszer az nem működött.
Figyeljetek! Nem probléma, hogyha ez a magyarázat nekem azért kedves, újra mondom, engem az győzött meg a mostani magyarázat mellett, hogy a Kain logikus, hogy más a helyzet, persze, de ugyanakkor látom, hogy az a szó, az az állítmány, hogy uralkodni, meg vágyódni, hogy mit jelent a másik történetben, ott egyértelműen látszik, hogy mit jelent. Itt, a bűnbeesésnél vágyakozás, és erre gondoltok, persze vágyakozik a férje után, de ott az uralkodás kifejezés, hogy a férfi pedig uralkodik rajtad, az biztos, hogy amit eddig olvastam magyarázatokat, mind negatív értelmezte, hogy negatív uralkodás is, és ugye a férfiak ilyenek is sajnos. Nem azt mondom, hogy ennél nekem, nem, nekem ez egy lehetséges magyarázat, és vannak is igehelyek, amelyek későbbiekben, amelyekben látszik, hogy ilyen a feleség és a férj kapcsolata. De ami nekem döntőbb, hogy ha Kainnál, Kain történetében szerepelt ez, és ott ez van, hogy a bűn vágyakozik utánad. De te uralkodj rajta, ott az látszik, hogy a bűn hatalmába akarja keríteni Kaint, és Isten azt mondja, de te uralkodj rajta, és akkor nem esel bűnbe. Akkor az asszonynak a vágyakozása nem csak az, hogy vágyakozom a férjem után, hanem hogy úgy vágyakozom, hogy én szeretném hatalmam, tehát hogy én legyek a férjem fölött hatalom, de nem ez lesz, hanem a férj uralkodik, és ez védelmet is jelent az asszonynak, ami például itt a Timótosi levélben is ott van, hogy az asszony azért ne tanítson, mert veszélyben van, hanem a férfi tanítson. Meg az 1 Korintus 11, hogy a férj és a, tehát a nő meg a férfi legyen a helyén, és az Ádám teremtett elsőnek. Tehát, hogy védelme, ennek az a fontos, hogy a bűnesetben az asszony védelm, ebben a jelentésben védelmet kap az asszony a férjétől, vagy a férfitől, Istenen keresztül. Az uralkodni, figyeljetek, az uralkodni kifejezés, itt akkor semleges értelemben értendő. Az más kérdés, hogy ezzel visszajöhetnek a férfiak. De figyeljetek, de a lényeget nem változtat. Nem, azt mondom, a vágyakozás, az van benne, hogy ő szeretne valamit elérni a férje iránt.
De ez a nők
sem érhető,
hogy
mindenki tovább
vágyakozás.
De
érzed így. Nem arról szó, hogy a férj érzései azokat itt szavakba ölti, de hogy ezt én érzem, hogy azok vannak itt szavakkal leírva.
Vegyük azt, hogy a teremtésnél ugye Isten azt mondja, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, stb. És uralkodjatok a tengerhalain, az égmaradain, stb. Stb. És ugye az látszik az ítéletnél, hogy a gyermekszületés megvan, meg a szaporodás, csak fájdalommal. Tehát az asszony is, meg a férfi is tapasztal a teremtésben kapott ajándékokból sok minden, csak megmutatkozik az is, hogy ott van a bűnnek a következménye, a valósága. És ez a magyarázat, amit én most mondtam, értelmezésben azt akarja kimondani itt, hogy az asszonynak a házasságban, az asszony és a férfi házasságában továbbra is megvannak a kapcsolatok, csak az asszonynak a férfi uralkodása az védelmet is jelent majd. Tehát kell a védelem az asszony számára, mert nekem ez a ilyen fontos, hogy figyeltek, hogy Ádám, tehát Isten Ádámon kéri számon a bűnt és a kísértést, de az asszony bukott el először, csak Ádámon van a számon kérés. És az asszony, amit tett, tehát Éva, amit tett, mindenképpen Ádámmal együtt tette, de ő volt, akin keresztül a kígyó bevihette. Én most ezzel egyébként épp asszonyokat és a lányokat védeni akarom.
De itt...
Érted? Te pont azt, hogy...
Nem kell egyet érteni.
De nem baj, persze mondtam, nem kell egyet érteni.
Egyetlen,
döntetlen. Döntetlen, igen. Nem. De azért van, mind a két magyarázat megfelel.
Azért nem tudják elfogadni, hogy teljesen máshogy élik meg.
Nem, az nem probléma. Figyelj, nem. Amit a... Figyelj, csomó házasság van, ahol ez látszik, hogy a feleség, tehát pár név mondta, hogy nem engedne meg az asszonynak, hogy tanítson. Hát figyelj, a Timótosi levél írásakon is, érted? Tehát, hogy ez a kísértés, gyerekek, ez viszont tény, ehhez ragaszkodom, az egész bűnlapján lejön, hogy az asszonynak az a támadás, hogy ő legyen a férfi helyén. A férfinak meg, tehát pont ez a szörnyűség a bűnnek. Hát nézd meg! Figyelj, nézd meg a házasságokat. Nézd meg a házasságokat. Ez nem kérdés szerintem. Hát ez a támadás. De nem az én azért mondom, hogy amikor a vágyakozás van, amit ti mondtok, ott a férfi uralkodásánál van mindenképpen a negatív kicsengés. A Kain történetéből vett példa alapján, meg a vágyakozásnak az a fajtája, ami látszik a történet elején, hogy a tény, szerintem ez tény, hogy az asszony ott mindenképpen férje nélkül hozott egy döntést. Az látszik a történetben, mert adott, tehát ő az, aki adja. De ez a férfinak a hibája, nem Évát bántom, újra mondom, én Ádámot tartom a súlyosabbnak.
Nem
kellett annak megnézni. Tehát csak azt mondom, hogy az látszik a történetben, hogy a kísértő támadta, az asszonyt, az asszony támadta, és nincs ott a férfi a helyén, és az asszony döntést hozott, és meghozta, és a férje is ebben részt vesz. És nézzétek meg a folytatásba, hogy Isten Ádámon kéri számon. Utána már Ádám szerepel. Tehát Éva követte el az először, amit elkövetett, de végig Ádámon van a hangsúly. Ilyen értelemben is kedves nekem ez a magyarázat, amit mondtam nektek, hogy amikor az asszonyról beszél a házasságokról is. Hogy a házasság, tehát a házasságban a bűneset után is, lásd Jézus, és azt mondta, nézzük meg, mi volt kezdetben, a házasság a bűneset után is megvalósulhat, csak legyen a helyén mindkét személy. Az asszony legyen asszony, a férj legyen férj, feleség. Visszalépek, a kígyónak ugye az úrszavát hamisította meg, másképp állítva be sok mindent, és az is látszik a történetben, és ez is fontos, hogy a teremtés történetben Ádámnak mondta Isten, hogy arról a fáról ne egyél, de az Éva válaszából látszik, hogy Éva is tudta, hogy rá is vonatkozik. Ez nagyon fontos, mert így egységes ez a jó néhány rész itt a Biblia elején. Tehát Éva is tudja, hogy ez rá is vonatkozik. És igen? Mondja csak.
Azt mondtad, hogy ez az uralkodás,
igen.
Ez
egyfajta pozitív dolog, mert ez védelmet jelent. Igen. Tehát inkább így mondom, nem feltétlenül negatív, mert a másik esetben, mint a lányok itt mondanak, hogy... Attól is. Tehát... De nem csak a büntetés, hanem nem csak a büntetés. Tehát ott beszél evangéliumról, meg figyelj! Tehát igazából én nem is annyira büntetések ezek, hanem figyelj, következmények, tehát fájdalommal szülsz. Megsokasítom, tehát nem megsokasítani, azt mondja, hogy szaporodjatok, sokasodjatok. És a bűneset után meg ez a sokasodás szó, ez a fájdalomra van, hogy sok lesz a fájdalom, de szülsz csak fájdalommal. Tehát persze ez de ne, tehát nem annyira büntetés. Az igazi nagy büntetés az a kígyónak és Ádámnak. Illetve Ádám miatt a...
Szerintem ez volt,
hogy... Igen, na. Megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. És ugye mit látunk, hogy amikor tehát megnyílik a szemük, és tudják, mi a jó és mi a rossz, mi a következmény? Szégyellik magukat. És ugye ezt olvastuk a teremtés történet lezárásában, de nem szégyelték magukat. Tehát ugye ez azért van, hogy ez a teremtés, hogy Istentől függőségben nem kell vennem a fáról, ha veszek, megnyílik a szemem, de közben szégyen érzett. Egymástól is, meg Istentől is. Aztán a másik, ami, hogy az asszony látta, hogy jó volna enni arról a fáról. Azt olvastuk ugye az Éden kertjében, hogy a kedves is jó. Tehát látvány, a kedvesek, a gyümölcsök meg jók az eledelre. És mi a probléma? Ez már jelző, hogy probléma van, hogy az asszony ezt, amit az Édenben, ott megint még csak Ádám volt, tehát amit az Édenben átélhet, hogy kedves és kívánott és jó, ezt az asszony érzi, de most már benne van az, hogy de valami olyat, amitől az Úr eltiltott. És akkor itt jön az be a számra jelentésbe, hogy ha az kedves és jó nekem, és azt kívánom, amit az Úrtól kapok ajándékba, az jó. És a 10 parancsolat is ugye azt mondja, hogy ne kívánd a másét. Nem az, hogy semmit neki, hanem ne kívánd a másét. Ne kívánd azt, amire az Úr azt mondja, hogy ne kívánd. Tehát a kísértésben is benne van, hogy valami vagy valaki olyan kívánatos, amitől az Úr eltiltott. Csábítja a szemet. És akkor szakított, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. És ekkor nyílt meg mindkettőjük szeme. És akkor nekem az egyik legszomorúbb mozzanat a történetben, hogy hallják az Úristen hangját. Itt az Úristen, ugye tegnap tisztázzuk, hogy ki ez az Úristen, tehát hogy az Isten és az Úr személyes is, és hatalmas. Tehát hallják a hangját is, és elbújnak, elrejtőznek. Vegyétek azt alapul, hogy amikor az ember a bűn, tehát a kísértésben elbukott ember, ugye fél az Isten szavától. Nem akarja hallani. Vagy fél az Isten jelenlététől. Ez katasztrófa. Tehát ami előtte volt, az közösség az Úrral, itt meg félnek az Istentől. A másik, hogy elrejtőzni akar, tehát nem lehet elrejtőzni. Itt az elrejtőzni, most a Jelenések könyvét olvasok, eszembe jutott, hogy ugye amikor jön az ítélő Jézus vissza, akkor a világ vezetői is, tehát királyok is, meg a fejedelmek is erre el akarnak rejtőzni a színe elől, mert rettegnek tőle. Tehát akik Jézust nem szeretik és ellene vannak. És jön ítélni, el akarnak rejtőzni, rejtsetek el kősziklák bennünket, de nem lehet. Tehát ez nevetséges, hogy el akar rejtőzni, hát Isten elől hogy lenne elrejtőzni? De nem lehet. És akkor az evangélium mozzanata az nekem, hogy az Úristen kérdezi az embert, tehát ez is egy kegyelem, hogy ő hallja az Isten hangját, elrejtőzik, Isten pedig az ő hangját kinyitja, tehát megszólal az Úr, és Ádámot keresi. Tehát látszik, hogy az Úr valamit rendezni akar abból, ami történt, és azzal, ami történt.
Úgy nekem számít igazából, hogy a függetfalvaleket készítettek még előtte,
igen.
Hogy elfogadják magukat. Igazából egymás emberek, vagy tehát, hogy milyen előtt akarták rádiokat?
Ez jó kérdés.
Igazából ők ketten voltak.
De szégyelték, tehát azt mondja, de nem szégyelték magukat, tehát ha az első, másik rész, utolsó esélyt veszik, hogy nem szégyelték magukat, tehát szégyelték magukat is eltakarják magukat.
De miért?
Hát miért? Maguk, tehát szégyenérzet van köztük.
Nem. A bizalmatlanság nem csak a Istenségben kapcsolatban lépő, hanem így már kettőjük
közé. Tehát itt mondanám azt megint, hogy nézzétek meg, hogy van egy házas pár, és hogyha szégyenérzet támad bármi miatt is kettőjük között, az nagyon nagy baj, azt azonnal rendezni kell. Mi miatt? Tehát valamit tettem, ami mondjuk a férjem vagy a feleségem ellen is, és akkor látom, és akkor valami is, és azt észreveszi előbb-utóbb, inkább előre reméljük. Tehát, hogy mi valami is rendben. Mert szégyenérzet van, bármelyikünkben szégyenérzet van, akkor azt rendezni kell. Ez a bűneset után van. De ez, fölírtam kis csoport is kérdésnek, hogy a szégyenérzet az most pozitív vagy negatív a történetben. Tehát jó-e, hogy van szégyenérzet, vagy nem jó, hogy van szégyenérzet. Most ne válaszoljunk, csak bár nem, lehet most is igazából, csak értitek, tehát az most mit jelent? Igen. Meg az, hogy mai világban is, vagy vegyük a Lámek, majd délután a Lámek, amikor dicsekszik azzal, hogy ő fiatal embert megölt, semmi szégyenézet nincs benne az ölésre vonatkozóan. És ugye amikor a világ egyre gonoszabb, akkor az látszik, hogy az ember ebből kiveszik a szégyenérzet. Mutogatják magukat, stb. Tehát ha van szégyenérzet, az sokszor a bűneset után egyfajta védelmet is jelent, de...
És ez az Isten bőrűnek készít, mikor...
Yes, igen. Bőrűha.
Nem, azt most nem észre, hogy benne van.
Tehát azt szokták mindig mondani, ahhoz egy állatnak el kell pusztulnia. Hát állatbőrűha.
Ja.
Állatbőrruha.
Nincs ebben egy olyan, hogy valahol gondoskodik is az...
De. De, hogy ne? Hát hogy ne? Pont ez az. Nem, hanem a...
Igen.
Tehát bőrre, persze, csak ahhoz viszont egy állatnak pusztulni kellett. Ezt mindegyik kommentárja megjegyzi. Ez mindegyik kommentárium megjegyzi, hogy ahhoz, hogy bőrruha legyen, ott állat kellett. De. Ádám, még annyit mondjuk ki, hogy Ádám vétkezése az nem becsapásból jött és családból, hanem tudatosságból. Tehát ő tudatosan, és ugye Ádám volt, akivel Isten szövetségi kapcsolatra lépett, az első részben azt látjuk, aztán vonatkozik az Évára is, csak látszik az egész történetből a második részben, hogy Isten Ádámmal beszél, és itt is Ádámmal ezért beszél, tehát Ádám viszi a prémet minden tekintetben, mert őt nem csapta be a kísértő, illetve ő, mint férfi, meg az első, a teremtésben az első, az ember teremtésében, ő az, aki a kapcsolatot jelenti. És ő az, akiben, és aki által mi is hatalmába kerültünk a bűnnek. Ez a Római Levél 5. része 12. versétől egyértelműen igazolódik is, pár szavaink keresztül, és azért fontos még, hogy és így van az, hogy Ádám és az Úr Jézus személyét ott a Római Levél 5. része összekapcsolja, hogy Ádámban mindnyáján elvesztek, Krisztusban, akik ugye elfogadják, mindnyájan életük lehet. Tehát ott is egy férfi, és Ádámban is egy férfi. És itt van baj azokkal, akik azt mondják, hogy végül is az ember származása szempontjából, hogy ugye kifejlődött az állatvilágból, és akkor stb. Tehát az nagy baj van, akik tagadják teológusként is azt, hogy nem egy emberpár volt a teremtésben. Tehát hanem próbálják megmagyarázni az evolúciós séma szerint gondolkodók alapján, akkor Jézus is elvész, tehát akkor sok, tehát értitek, tehát egy férfi, Ádám, és egy megváltó férfi, Jézus, a párhuzam miatt. Ádám, most számon kérje az Úr, és ugye ez is fájó, újra mondom, figyeljetek, én Ádámot érzem nagyon nagy bűnösként itt a történetben, mert amikor az Úr számon kérje, akkor azonnal az asszonyra mutat, és ugye az a legdurvább, amikor azt mondja, hogy az asszony, akit már te adtál mellé.
Hogy igazából Isten hibáztat.
Igen.
Nem adtál mellé, uh-huh.
Nem, ez nagyon, tehát Ádám hihetetlenül hamisan viselkedik. És gondoljátok el, hogy tehát a házasságban a férfinak pont az ellenkezőjét kéne tenni. Pont az ellenkezőjét. Amit hangsúlyoztok most magyarázatot, meg mondom, én elfogadom azt is, tehát nekem nem probléma, hogy vágyakozik a férje után, és a férjének uralkodik, és ez az uralkodás abban látszik, hogy mentem magamat minden hibától, mert te vagy az, meg te miattad, meg a te gyereket, te hogy nevelted, stb. És most egy ilyen férjet elképzelni, ez rettenetes. Aki így viszi a hatalmával. Na, mondja.
Igen.
Az kell. Igen. Ez így van.
És azt hiszem pozitív mindenféle.
Persze.
És amikor a kibordatért, az én ugye neki valódi is, hogy van egy döntésünk, akkor én akarok, hogy én akarok sokszor elmenni. De hogy nehéz megtalálni azt, hogy ő is dönt, vagy ha más dönt, akkor elfogadni azt, hogy ez ő felelősség, és az én nem ő döntött. Szóval szerintem az azok élünk, vagy bennem sem.
Jó. De figyeljetek, az a fontos, hogy az a fontos viszont, hogy amikor döntés születik, tehát együtt, a házasság ezért csúcs szerintem, hogy ott együtt. És akkor a feleség kivárhatja, hogyha a férje 10 napot kér gondolkodási időt, és akkor ki kell várni. Vagy ha azonnal, akkor azonnal. Vagy van, amikor a férj a feleségétől kérde, hogy drágám, akkor mit gondolt, mit csinálj, mert te ebben jobban átlátod, stb. És akkor menjünk még vissza, hogy Ádám vádolja Istent, és vádolja a feleségét, vagy kibúvót keres. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy vétkeztem. Igaz? Tehát ezt kéne csak mondani, hogy vétkeztem. És nem, tehát nem ezt látjuk a történetben. Hanem, tehát ez is mutatja, hogy milyen hamar tud a bűn rontása elindulni. És gondoljatok Dávidra, azért kértem, hogy ha aki akarja, olvassa a 51. Zsoltát, ugye annak az a felirata, hogy a Betsabéval való vétkezése után, hogy nézzétek meg, hogy Dávid Betsabéval való vétkezése után még javában jó pár hónapig él nyugodtan, azt mindenki örül, mert hogy a királynak ugye van felesége, meg felesége, a Betsabét, meg gyermek, aki született, és amikor jön a proféta, akkor döbben rá Dávid is, akkor lepreződik le maga előtt is, hogy ő mit tett, de ő egyből kimondja, hogy vétkeztem. Tehát az a Dávidban az a kedves, hogy ott, amikor lelepreződik, akkor kimondja, hogy vétkeztem. Az első kísértés, illetve a bűnesetnél azt látjuk, hogy a férfi menteni akarja magát. Az úr számon kéri az asszonyt is, az arra kígyóra mutat, és akkor innen indul be az úrnak az úrnod ítélő szava, de ebben végig ott van a kegyelmes megszólalás is. Az átkozott légy minden állat és minden mezeivad között hasadol, járj és port egyél egész életedben. Ez a hasadol, járj és port egyél, ez a megaláztatás kifejezése. Tehát nem az, hogy a kígyónak lába volt előtt, és akkor most lett hasadol járás, hanem ez a ókorban egy kifejezés arra, hogy megaláznak valakit, és hasonjár, tehát az ugye, na, megaláz, és a feje a portba, és azt kell lennie. Tehát proféciában is van erről szó. Itt ezt akarja aláhúzni az ige. Hogy hasadon jár és port tegyél, az átkozott vagy, megaláztatás, ítélet. És ez azért fontos, mert ugye, hogy mondjam, tehát a kígyónak mondja, de ugye a kígyó mögött levő hatalom. Tehát a sátán megaláztatott. Tehát a sátán, te mindig a megaláztatott leszel, a vesztes. Hiába győzelmes a bűneset után a gonosz, de te megaláztatott vagy. Nem lehetsz te a dicsőséges. És akkor, tehát hasadoljál port egy egész életedben, és ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt. És akkor elmondja az úr, hogy a sátánnak mit kell átélnie. És ugye az asszony közted és az asszony között, a te magod és az ő magva között. És itt az utód, az lehet ugye általános jelentésű, tehát hogy több utód, de vonatkoztat az utód egy személyre is. Olyan szép, hogy igazából mind a két jelentés elmegy itt, de ha az Úr Jézusra gondolunk, az egész Szentírás fényében, akkor az egyes szám azért kedves nekem, mert Ábrahám történetében már egyértelműen kimondja az Úr, hogy majd az egyszemélyi utódban áldatnak meg a föld minden nemzetségei, ott a Izsák feláldozása után. Ilyen értelemben, tehát az ábrahámi történetek fényében is, meg az új szövetség fényében ez a 15. vers, ez beszél az asszony utódáról, az asszony magváról egyes számban. A Galata levélben Pál kifejezetten aláhúzza az ábrahámi történetre utalva, hogy a te utódod az egyes számú. Nem az utódai, hanem az utódod. És az a kifejezés, amit szerepel, hogy utód, az a Károlyban a magva. Magva, és ez azért fontos nekem most, mert ezekben a történetekben végig később is nagyon sokszor szerepel ez a magva kijelentés, az utód kijelentés. Sokféleképpen lehet fordítani egyébként ezt, hogy utód, gyermeked, stb. De amikor az van, hogy magva, tehát meghagyjuk a szót jelentés, hogy magva, akkor látjuk, hogy az adott szövegkörnyezetben mire utal a későbbi bibliai könyvekben is ez a kifejezés, hogy magva. De itt a bűneset történetében mindenképpen a kígyónak, tehát a sátánnak tudnia kell, hogy legyőzött. Az asszonynál ez tényleg nagyon fájdalmas, hogy, hogy a szülési fájdalmak. A szülési fájdalmak. De ez oda megy, hogy szaporodás, sokasodás, csak most már fájdalommal. De ebben az is benne van, hogy ahhoz, hogy ugye utóda legyen, tehát az utód, az ő utód és a te utódod között, tehát az, hogy utódja legyen az asszonynak, ahhoz viszont szülnie kell. Tehát szülni fog. Tehát benne van a kegyelem, hogy lesz utód, de ugye fájdalommal szülöd. Bocsánat, azt elfelejtem mondani, hogy a kígyó, tehát a te utódod a kígyóra, illetve a sátára vonatkoztatva, hogy a farizeusok, hogy kígyó, piperák farizatjai a Máté 23-ban, tehát ennek van ez a lelki üzenete is, hogy aki nem az úré, az ugye a sajnos a gonosz hatalma alatt lehet. És akkor az ő utódja. Hozzátartozik. De ugye a kegyelem az, hogy bármikor el lehet fogadni az Úr szeretetét, kegyelmét. Az embernél pedig, mivel kitárgyaltuk a vágyakozó fél után uralkodó rajta, az embernél pedig azt mondja, hogy mivel hallgattál feleséget szavára, ugye ő nem a kígyó szavára hallgatott, pedig a felesége meg a kígyó szavára hallgatott, de azt mondja, hallgattál a feleséget szavára. Tehát itt a felelősség Ádámnak. Hallgattál feleséget szavára, és ettél, legyen a föld átkozott miattad. És a római levél 8. részében kimondja azt az ige, hogy tényleg a teremtett világ hiába valóság alá vettetett. Isten döntött így az ember bűne miatt. És ezért van az, hogy a teremtett világ várja az Isten fiai megjelenését, amikor eljön az Úr Jézus, és akkor eljön az új ég és az új föld, a teremtett világ számára és a nagy dicsőség. Itt azt látjuk, legyen átkozott a föld te miattad, és mit mond? Tövist és bogáncsot hajt neked, fáradtsággal élj belőle. Ugye az lett volna a feladat, hogy az Éden kertjéből kiindulva az egész világon az emberiség, hogy elterjed az Úrral együtt, ugye az egész teremtett világ egy gyönyörűséges édenkert. De mivel az ember vétkezett, tehát Ádám vétkezett, ezért a világban, mivel az ember nincs a helyén, nem valósulhat meg az, tehát az ember nem töltheti be ezt a küldetését, mert ugye elfordult az Úrtól. Tehát mi lesz? Az édenkertjéből kiűzi az Úr Ádámot, nem lehet az édenkertjében, nem érintheti meg az életfáját, vagy nem vehet az életfájáról. Kimegy, most fizikai módon képzeljétek el, kimegy az édenkertjéből, ahol emlékeztek, mondtuk tegnap, hogy valahol, tehát az ember formáltatása valahol az Édenen túl volt, mert az Éden behelyezi be a kertbe, illetve a kert behelyezi be az Úr. Tehát kimegy az édenkertjéből, és ott mi van? Most ez a fontos, mi van kint? Amikor azt van, hogy tövés és bogáskóró, ez ugye az ember számára negatív. Értitek? Tehát az embernek a tövés meg a bogáskóró, hát az nem eled el. Tehát az nem jó. És ott próbálja művelni. De ugye van más is. Tehát az, hogy tövés és bogáskóró, ez azt mutatja, hogy egy olyan helyen van most már a Földön az ember, ahol nem az édenkerti áldások és örömök, hanem a bűneset utáni helyen és időben. Fáradtságos munka. És nézzétek meg, hogy mit csinál ma is az emberiség, hogy próbálja ugye az életet jobbá tenni. Tehát, hogy egyre könnyebb munkával égyünk el, egyre nagyobb sikert, meg egyre kevesebbet kell dolgozni az, hogy egy jó tegyünk, és akkor hozzunk létre különböző génmódosított dolgokat, mert akkor száraz helyen is, értitek, és akkor is mi lesz ebből? Magyarországnak hozni kell egy törvényt, hogy mi nem akarunk génmódosított kukoricát enni, értitek, tehát hogy az ember mindent elkövet, hogy könnyebbé tegye azt az életet, ami viszont az a bűneset óta egy megátkozott élet, mert átkozott legyen a föld te miattad, és ezt teremjen. És lehet, hogy az embernek sikerül egy ideig valamit, ugye egy műtrágyával meggyorsítjuk a növényeknek a. És akkor mi lesz a földdel? Vagy gondoljatok Kínára, hogy szegények, hogy ugye kihaltak a csomó helyen, kihaltak a méhek, meg a iszék, a bogarak, és hogy az ember, én néztem egy filmet, hogy az emberek porozzák a növényeket, mert nincsen bogár. Egyszerűen, tehát ez lesz abból, amikor a így hagyd mondjam én nektek, hogy a bűneset utáni ember Isten nélkül ezt tudja. Látszólag fejlődik meg minden, tudásilag is, meg mindenileg, de nem csak erkölcsileg romlottunk meg, hanem hiába nagy a tudás, meg mindig mi a jót akarjuk. Hát ez nem jó, hogy nagyon sok búza terelnyen, és jó, megtárgyázzuk a földet minden évben. Aztán egyszer csak hoppá, hibát követünk el, mert azt elfelejtettük, hogy az a tárgya megrontja az egészet, aztán mi lesz utána. Tehát értitek, hogy az átkozott a föld, abban az értelemben átkozott, hogy mivel az ember, aki azért lett volna a teremtésben, hogy uralkodj és ugye a kertet műveld és őrizd, uralkodjatok a tengerhalain. Tehát az ember nincs a helyén, ezért a föld ezt tapasztalja. Tehát a földnek egy olyan ember kéne, meg olyan emberiség, akik az Úrtól függnek. De nem ez van. És Isten kimondja, hogy te ezt fogod tapasztalni a bűneset után. És ebben az is benne van, és az a kegyelem, hogy a bűneset utáni ember számára, be is fejezem utána mindjárt, a bűneset utáni ember számára ez a föld már nem lehet az, ahol örökké jó élni. Hanem kell majd az új ég és az új föld. Kell a megváltás is, az új ég és az új föld. És a gyakorlati tényező, hogy majd ezt erről is lehet beszélgetni, hogy te hogy éled meg azt, amikor nem sikerülnek a munkáid. Amikor fáradtságos munkával kell élned neked is. Pedig te már hívő vagy. Meg én is. Tehát ha én hívő vagyok, akkor miért nem teszi az úr könnyebbé a dolgok megoldását? Mi van annyi pacakolás néha az életünkben? Nem haladunk sehova. Vagy valamire belekezdünk, és nem sikerül. Szóval mi van sikertelenség? Még egy csomó fáradtság. Miért tudjuk a munkát? Mert ugye a munka az teremtés ajándék Istennek, és azt mondtuk tegnap, hogy így élhetünk. De hogy kezeljük azt, amikor meg tapasztaljuk a fáradtságos munkával évelőle igazságát, mert ezen a földön vagyunk. És visszat fogsz térni a porba, tehát benne van a testi halál valósága leírása is. És aztán a történet ugye azzal fejeződik majd be, hogy Ádám Évának nevezi a feleségét. Ez is fontos, mert ugye aki nevez, az valamilyen értelemben fölötte van annak, akit elnevez. De a házasság szempontjából csak mondja, a férj nevezi el a feleségét Évának. Mert ő lett minden élő anyja. A bőrruhát készített arról volt szó, és nézzétek meg azt, nem azt mondja, hogy az Isten bőrruhát készített, hanem az Úristen. Ezt hagyj húzzam alá. Az Úristen. Itt is ott van az, hogy Úristen. Mert valahol Isten szerepel. Itt a történetben. De itt az Úristen van, és ez nem véletlen. És az ember olyanná lett, mint közülünk egy, tudja mi a jó és mi a rossz, most azért ne nyújtsa ki kezét, ne szakítasson az életfájáról is, és kiűzi Isten. Tehát Isten nem engedi a bűnös embert örökké élni, hanem majd megváltást készít, amit ki is mondott. És mivel az Éden kertjében már nincs ott az ember, akinek mondta Isten, hogy műveld és őrizd, nincs ott az ember az Éden kertjében, igaz, aki művelje és őrizze, mit látunk, hogy Isten oda helyezi a kérubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az életpályához vezető utat. Tehát az édenkertjében nem lehet bemenni az embernek se, tehát az embertől is őrzi, illetve az élet, tehát a műveljed és őrizzed gondolatkörben, már nincs ott az ember az édenben, tehát Isten őrizteti az édenkertjét. Az embertől is, meg abban az értelemben is, ahogy Ádámnak mondta, hogy őrizzed.
Egy kérdés, hogy kondomány is állt, akkor mit keresett ott benne a sátán, egy bíjó?
Az látszik... Figyelj, tehát nem olyan válasz lehet, hogy a kísértés... Ezzel kezdtem, mondja, hogy az Úr úgy rendelte, hogy az ember már igazolhassa, hogy ő hűséges marad a kísértés ellenére is. És azzal őrizhette volna meg Ádám, meg Éva is magát is, meg úgymond az Édent, hogy megálltak volna a kísértésben. Ha figyeltek, nem azt mondtam, hogy megengedte az Úr, hanem azt mondtam, hogy az Úr úgy rendelte, hogy Ádám és Éva igazolja az ő hűségét. És a kísértővel szemben is igazolhatták. És ez egy titok, tehát jogos, amit mondasz. Hogy lehetett ott a kígyó szemében a sátán? Ott lehetett. Ez látszik a történetben. Jézus is megkísértheti a kísértőt. És egy mondatot engedjetek meg, a folytatás miatt fontos lesz, hogy milyen szép, hogy majd a Szent Sátor, meg a templomba kérubok azok, amelyek díszítik a Szentek Szentjét is. Tehát a kérubok képe ott lesz majd mégis az Isten népe számára. Tehát az édenkertből való kiüzetés mutatja, hogy valamitől elszakadtunk, ami nem lehet, majd csak örökké valóságban, de az Istennek a jelenlét a népe között mégis nagyon közeli lesz, és közelibé jön. Nem édenkert, például a pusztai vándorlása édenkert, de mégis ott az Úr. Jézus is jött, pusztában megkísértethetik, de győzés, mert ott van az Úr. Imádkozzunk, jó? Köszönjük azt neked, Úrunk, hogy mi láthatjuk a megkísértés történetében, hogy a sátán, az ős ellenség, az a személy, aki a te is, a mi ellenségünk is most is. De köszönjük, hogy azt is láthatjuk, hogy legyőzött ellenség, megalázott, megaláztatott és megítélt. Segíts abban nekünk, Urunk, hogy mindig lássunk téged, a győzteset. Köszönjük, hogy mi azután élhetünk, amikor valóban eljött az asszony magva is, a kígyú fejére taposolt egyszer s mindenkorra. Segíts, Urunk, hogy ennek az evangéliumnak az örömében élhessünk, akkor is, ha néha a támadásokban, a kísértésében elbukunk. Segíts, kérjünk a barátainkkal, a családban úgy élnünk, hogy mindannyian a magunk helyén megéljük azt, amit te tanítasz és te mondasz az igében. Akik házaspárok közöttünk, a házasságban hadd éljük meg azt, amit Ádám és Éva ott a teremtés történetben átélhetett. Köszönjük, hogy a házasságot se ronthatta meg a bűn, a kísértés nyomorúsága. Köszönjük, Urunk, hogy te megtartottad a házasságot, mint amiben ajándékot adtál. De segíts, hogy a bűneset utáni világban is, akik a tiéd, hadd éljenek szentül, és élhessék meg azt a házas életet, amit eredetileg terveztél. Amen.